a mára kijelölt szakasz, ugyanígy, ahogy a múlt vasárnap az első korintusi levélben található meg, nem ugyanaz a ige hely lesz az, amiről ma beszélni fogok, hanem egy másik ige hely, de ugyancsak Pál apostolnak az első korintusi leveléből. A 15. rész 32. versszakkal kezdődő és 43. versszak befejező ő szakasza, ezt ülve hallgassátok meg. Pál apostolnak az első levele a korintusiakhoz 15. részének 32. versszakából tehát így szól Isten igéje, és ebben a 32. versszakkal kezdődő szakaszból. Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban, a fenevadakkal, milyen hasznom abból, ha halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk. Ne tévejegyetek, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok, serkenjetek fel igazán, és ne védkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítésetekre mondom. De mondhatnál valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és mi némi testtel jönnek ki. Balgatag, amit te vesz, nem elevenedik meg, hanem ha megrothal. És abban, amit elvesz, nem az a testet veted el, amely majd kifél, hanem puszta magot, talán múzájét, vagy más egyedét. Az Isten pedig testet áld annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, és más a madaraké. És vannak mennyei testek és földi testek, de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké. Más a napnak dicsősége, és más a holdnak dicsősége, és más a csillagok dicsősége, mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Éppen így a halottak feltámadása is elvesztetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvesztetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben, elvesztetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Nem volt könnyű a múlt vasárnapi igény sem, hiszen arról beszéltem múlt vasárnap, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elkárhoznak, nekünk viszont Istennek ereje, Isten szent titka, amely nem adatik mindenkinek, és valami olyasmit árul el az örökkévaló Isten ebben a misztériumban, amely titok erőt adhat nekünk az itteni életre, még akkor is, hogyha Jézus Krisztus azzal az érdekes gondolattal fordult a tanítványai felé, hogy nem szemben láthatóan jön el a mennyek országa, hanem bennünk van. És ezt a látszólagos ellentmondást, vagy ezt a látszólagos furcsaságot meg is érthetjük, hiszen ez nem ellentmondás, hanem a mi mindennapjainkban kell úgy élnünk, hogy ennek az erőnek, amely a keresztről szóló beszéd, a következményei rajtunk észrevetessenek, és mi rajtunk, vagy bennünk megtapasztaltassék, és észrevegye a környezetünk. Arról beszél még itt Pál apostol, hogy az Isten bolondsága, azt idézőjelek között használja a Szentírás, bölcsebb, mint minden emberi bölcsesség. Ezt a keresztről szóló beszédet a kereszt érdekes és felháborító voltát nem értették a tanítványok sem, ők egészen másban gondolkodtak.
Egészen más volt az, ami motiválta őket, amikor Jézus mellé szegődtek, és arra gondoltak, az a gondolat foglalkoztatta őket, hogy milyen nagyszerű előnyökkel jár a Isten közelsége, a Jézus Krisztus követése. Nekem is sokszor szokták mondani, hogy ilyen könnyű nekem, hogy hiszek, mert így sok kérdés, sok probléma olyan egyszerűvé válik, és az ember, szokták mondani nekem, ész nélkül, hanem egyszerűen a vak buzgóság és a hit motivációjára magyarázatot talál sok mindenre. Hát ha a keresztről szóló beszéd bolondság volt, akkor vajon azzal a kérdéssel, ami a hétköznapunk része, és sajnos nap mint nap találkozunk vele, ez a halál kérdése, ezzel mit tudunk kezdeni? Ha Krisztus meghalt, és nem támad fel, mondja itt Pál apostol ebben a levélben, akkor az ő viaskodása Efézusban értelmetlen. Mire is gondolhat itt Pál apostol? Efézus annak a kornak az egyik legjelentősebb városa volt, egy kereskedelmi központ, ahol mindenféle vallási irányzat megtalálható volt, és híres volt Efézus az ötvös művészetéről, és ezek az ötvösök a Diana, az életadó istenség tiszteletére is szobrocskákat árultak, amely szobrocskákat az emberek boldogan vittek magukkal, mert azt gondolták, hogy ez a beszentelt, ez a különleges szobor majd valamiféle védettséget fog nyújtani. És akkor jelenik meg Pál apostol Efézusban, és kezdi hirdetni Isten igéjét, megtartó kegyelmét, a feltámadás reménységét, a keresztről szóló beszéd bolondságát. És olyannyira erős az ő prédikációja, hogy nagyon sokakat megtérít, és ez érezhető visszaesést jelentett az ötvösök munkájában. És kezdték félteni a maguk hatalmát és a maguk anyagi tevételét. Olyannyira, hogy Pál apostolnak el is kell menekülni a városból, de erre hívja fel a korintusi gyülekezet híveinek a figyelmét, hogy akkor, ha nincs feltámadás, ha nincs örök élet, ha a halállal lezárul minden, akkor miért is viaskodott ő ezekkel az ötvösökkel, miért is viaskodott azokkal a pogány hirdetőkkel, akik nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy mi is van a halál után, hanem ezzel a kérdéssel foglalkoznak, ami pusztán a hétköznap mindennapjait, a mindennapok dolgaira irányul, amit így fogalmaz meg, hogy együtt ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Tehát élj a mának. Élj annak a percnek, amely megadatik, mint ahogy a hedonizmusban van, mindenből csak a pozitívumot kivagyúzza ki, és nem akar tudni szenvedésről, nyomorról, hanem csak arról az örömről, amit az élet nyújthat. Serkenjetek föl igazán, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítésetekre mondom. Korintusi gyülekezetben nagyon sok dolog előfordult, és ez az erős, nagy gyülekezet sokféle embert magába gondolt, és sokan sokféleképpen gondolkoztak. Pál apostolnak el kell jutni odáig, ez az a gyülekezet egyébként, ahol pártoskodás van, van, aki Apollósra esküszik, van, aki Pál apostolra, és van, aki egyenesen Krisztusra. Sokan sokféleképpen próbálkoznak, de Pál apostol fölhívja a figyelmüket, nem ismeritek Istent. Nagyon örülnék neki, ha most nem ebben a formában lennénk együtt, hanem tudnánk közösen beszélgetni. Vajon, ha én most megkérdezném, de meg is fogom tenni, csak nem várom a verbális választ, ki az az Isten, akit te ismersz? Mit tudsz róla? Mit tudnál hirtelen mondani? Akkor vajon mi lenne az, amit azonnal elmondanál? Mi lenne az, ami a te életedre nézve fontos? Talán emlékszünk rá, Péternek egyenesen azt mondja Jézus, távozz tőlem, Sátán. Péter apostolnak, annak az apostolnak, aki a 12 közül mindig az első akar lenni, aki elmondja azt, hogy hova mehetnénk, örök életnek beszéde van nálad, és rengeteg olyan csodát tesz rajta keresztül az örökké való Isten, mégis azt mondja Jézus neki, távozz tőlem, Sátán. Milyen Isten az, akit te ismersz? Ki az az Isten, akivel neked valamiféle kapcsolatod van? Vajon megváltó, megtartó, örökké való Isten? Vagy hiába vagy még ennek a találkozásnak? Serkenj fel igazán. Nagyon szép a magyar nyelv. Nagyon sok szinonim szóval lehet ugyanazt a mozdulatot kifejezni. Fordíthatta volna így is Károly, hogy kelj fel. Ez nem lenne annyira plastikus és annyira szép. Serkenj fel. Ebben van valami megvilágosodás, nyomai kereső gondolat, vagy találó gondolat. Mikor serkentél föl, amikor Isten rád talált, vagy érezted-e egyáltalán, hogy az örökkévaló Isten megkeresett és megérintette a lelkedet, fölserkentél? Te rájöttél arra, hogy milyen nagyszerű dolog az örökkévaló Istennel kapcsolatba kerülni? Egyszer egy lelkész barátunkkal beszélgettem, és ott volt a felesége is, és ő fogalmazta meg azt, amit most mondani szeretnék. Így fogalmazott ő, hogy beleborzongtam a Szent Isten jelenlétének misztériumába. Igen, nem lehet másként ezt megfogalmazni, mint ahogy a kis Sámuel azonnal felugrik, amikor hallja Isten hívó szavát. Azonnal fölserken, fölugrik. És rohan az Éli fekvőhelye felé, rohan Éli paphoz, aki később kapcsol, hogy Isten szólongatja a kis Sámuelt. Vajon volt-e ilyen beleborzongásod, volt-e ilyen találkozásod az örökkévaló Istennel? Vagy arra gondolsz, hogy bolondság ez az egész kérdés, nem támad fel Krisztus se a halálból, ha ilyen bolond volt, hogy keresztre ment ez a reform rabbi, ahogy sokan szokták mondani, akkor ezzel vége van annak a munkának, amit ő elvégzett. Vége van annak a munkának, amiért feláldozta az életét, és annyi mindenki feláldozza az életét. János evangéliumában van az, amikor Jézus, vagy többek között ott, amikor Jézus föltámad, és
megjelenik a tanítványoknak. És mindenki retteg, mert azt hiszi, hogy valami szellem jelenik meg. És Jézusnak meg kell mutatnia a sebeket a kezein. Meg kell mutatnia a lábain a sebeket. Az oldalába vett sebet, és még akkor sem hiszik el, hogy Jézus jött vissza. És akkor kell eszik halat és mézet, ha emlékszünk rá. És végre rádöbbennek, hogy valóban Jézus van, ezt jelen. Kétféle szóval adja vissza a test kifejezést a Szentírás, és az egyik a fizikális testre akar mutatni, a másik pedig azokra a jellemzőkre, ami alapján én megismerlek téged, aki ma itt ülsz, vagy megismertek engem, aki itt állok. És nyilván, ahogyan az előtt kérdeztem, hogy mit gondolunk Istenről, és valamiféle gondolatunk, élményünk valószínű, hogy van, így is, ha a másikról, akit ismerünk, megkérdeznék, hogy mit is tudnál elmondani róla, hogy a többiek megismerkedjenek vele, akkor biztos tudnál mondani valamit. És ez a másik szó ezeket a jellemzőket takarja. És többféle megközelítés van. Az egyik elhatárolódik attól, hogy van feltámadás, hogy ez elképzelhetetlen. A másik azt mondja, hogy nem a testünk fog feltámadni, hanem föltámadunk, és meg fognak ismerni bennünket. Harmadik, vagy x-edik megközelítés pedig, hogy igen, ahogy a hiszek egyben mondom, hogy hiszem a testnek föltámadását és az örök életet, ezt akarom kifejezni, hogy ahogyan Krisztus Urunk föltámadt, és kellett ennie, kellett mutatnia a testein, a testének tagjain a különböző sebeket, a helyeket. Úgy hiszem a test feltámadását. Ugye az nem volt egy olyan fajta test, mint a miénk, hogy nem egészen, mert voltak bizonyos dolgok, amik már nem korlátozták, ha hihetünk azoknak a leírásoknak, amelyek a Szentírásban vannak, én elhiszem úgy, ahogy ez le van írva, akkor Jézus átment az ajtón anélkül, hogy kinyitotta volna. Azok a dimenziók, amely a tér, az idő és egyéb dimenziók szoktak lenni, nem korlátozták már őt. Hiszed azt, hogy Jézus Krisztus föltámadta halálból? Nagyon sokan megkérdőjelezik ezt a dolgot, hiszen akik például elhamvasztanak, az hogy fog újból visszajönni? Vagy aki a tengerbe vesztette életét, vagy akit krematóriummal elégettek, vagy akit széttépett egy vadállat, hogyan fogja tudni az örökké való Isten újból előhívni? Ildikó édesapja mondta mindig, hogy majd amikor ő meghal, ő azt kéri, hogy hamvasszák el, mert ezzel is prédikálni akar, hogy Istennek egy marék hamuból is van hatalma visszahívni az életre az elmentet. Hogyan közelítette az örökkévaló Istenhez egy szép mese, az egész, vagy pedig van valami olyan momentum, ami megérintett téged? Be tudom neked bizonyítani, hogy van feltámadás? Nem tudom bebizonyítani.
Láttál már valaki olyat, aki visszajött a halálból?
Nem valószínű, ugye szokott ilyen műsor lenni,
hogy egyesek átléptek azon a küszöbön, amely az élet és a halál közötti küszöb, és aztán visszajöttek, és mindenki nagy ízről, békességről és harmóniáról tesz bizonyságot, pedig a Szentírás úgy beszél a halálról, mint ellenségről, amely utoljára fog eltöröltetni, de akik az Úrban halnak meg, akik bíznak az Úrban, azok föl tudnak kiáltani, halál, hol van a te hullánkod, és hol van a te hiadalod. Jézus korában többen visszajöttek a halálból is. Vajon többen hittek ezáltal?
Nem.
Vajon nem feszítették keresztre Jézust? De keresztre feszítették Jézust. Jobban hinnél, ha lenne most is halottak föltámadása?
Nem tartom valószínűnek.
Mert ez a hit kérdései közé tartozik. Van-e föltámadás? Van-e örök élet? Miről szól a keresztről szóló beszéd bolondsága? Mi ez a bolondság, amiről Pál apostol prédikál, és most én is megpróbálok valamit mondani, amely téged esetleg közelebb vihet az örökkévaló Istenhez. Azt mondja Pál apostol, balgatag, amit te vesz, nem elevenedik meg, hanem megrokkad először. Talán emlékszünk mindannyian arra a kísérletre, amit általános iskolába kellett csinálni, vizes vattába kellett babokat raknunk, és nézni kellett, sőt, még naplót is kellett vezetni, hogy hogyan csírázik ez a bab, és hogyan kezd hajtani. Aztán el kellett ültetni, losolgatni, nevelgetni, és mindannyiunknak volt egy kis babnövényünk. De látszik, azon a babon, hogy abból milyen növény fog jönni. Vagy látszik a mák szemen, hogy abból milyen gyönyörű virág és gubó fog kihajtani. Látszuk a kukorica magban azt a növényt, ami előjön. Vagy látszuk, sorolhatnánk sok-sok növénynek a növekedését és előbújását. Látod benne? Nem látod. Hittel műteted el. Mert hinni akarsz abban, hogy az az elvetett mag ki fog hajtani, és először megrothat, először a halálon megy keresztül. Ó, balgatag ember, mondja Pál apostol, hát nem veszed észre, hogy mi van a környezetedben, a természetben. Hát először át kell menni a halálon, hogy új élet nyíljék belőle. Jézus Krisztus arról beszél, hogy ha a mag egy maga marad, nem hal meg, akkor nincs értelme a magnak. Nem hoz gyümölcsöt. Az ő saját halálára utal ezzel, hogyha nem halok meg, nincs értelme annak, hogy itt ezen a földön voltam, és eljöttem közétek. Hogyan lesz a test feltámadása? Nem tudom. Egyet tudok, hogy ebben az életben lehet úgy élni, mintha nem lenne feltámadás. Lehet úgy élni, hogy ebben az életben észrevegyem mindazt, amit Jézus Krisztus így fogalmazott, hogy te benned jön el a mennyeknek országa. Ebben az életben lehet úgy élni, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt értem és föltámadott. Mert itt nem erről szól az élet, hogy egyik pillanatról a másikra vége van, és aztán nincsen tovább. Eszembe jutott, miközben beszéltem Martin Luther King, aki akkor is átment a hídon, amikor pontosan tudta, hogy ennek következménye lesz. Mi volt az értelme Martin Luther King ellenállásának? Látszólag a halála, és látszólag az, hogy elbukott egy mozgalom. Én pedig meg vagyok győződve róla, hogy ő hozta el a szabadságot, és az, hogy Amerikának színesbőrű elnöke lehet, ez Martin Luther Kingnek is köszönhető. Ha nem megy át az ember a halálon, vajon van-e értelme az életnek? Ha nem megy át az ember a bűn halálán, ha nem megy azon át, hogy át kell adnia az életét Jézus Krisztusnak, hogy megölje azt benne, ami nem jó, hogy el tudjam mondani, hiszem a testnek feltámadását. Ilyen Isten az, aki meghalt érted, aki föltámadt érted, aki kopogtat most, és tárgyalni akar veled. Ilyen az az Isten, akit te ismersz. Amen. 247-es ének első verszakát énekeljük el. 247-es ének első verszaka így kezdődik. Mi drága nekünk ez a jó hír, mi édes örömteli zenét, halljátok a nagy szabadítást, mely Jézusba lett a miénk. 247-es ének első verszakát énekeljük.
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr,